szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk itt a Pont Jókorban a napembere. Itt van velem Mikula Péter, előadó művész, zenés játszótárs, az Orka Mesék írója, az emberhangoló jelenlét tréning trénere, akit köszöntök. Szia!
Szia! Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Mindig nagyon fontosnak tartom veled kapcsolatban elmondani, hogy több évtizedre vissza menőleg foglalkozol te, vagy több évtizedre visszanyúlik az, hogy te emberekkel foglalkozol, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. És valamiért az az emlékem, hogy roppant fontos volt a te életedben és a személyiséged kialakulásában nyilvánvalóan a szüleid, illetve velük való kapcsolat, akiket viszont nagyon korán elvesztettél.
Ez így van, de meghatározóak voltak az egész életemre. Amikor 18 és 19 éves koromban elköltöztek a földi életből.
Hát akkor igazából, ahogy tehát fiatal felnőttséget küszöbén.
Akkor én úgy tudtam ezt túlélni, hogy azt mondtam, hogy ők nem haltak meg, hanem bennem folytatódnak. Uh-huh. És ez így is van, mert apám nagyon magas szellemiségű játszó ember volt. Tehát közgazdász doktor volt, de mindenkivel megtalálta a hangot, és minden helyzetben tudott játékot kreálni. Édesanyám meg egy olyan típusú ember volt, aki vonzotta az embereket, mindenki ment hozzá elmesélni az életét. Egy ilyen szeretet áradása volt. És amit én csinálok, legyen az gyerekműsor, mesekönyv, tréning, azok mind a játékos, érzelmes kapcsolódásról szólnak.
Tehát két nagyon jól kommunikáló és érzelmeit megfogalmazni, kifejezni tudó emberből vagy te, és ez folytatódik valóban benned, és képzeld el, hogy azt gondolom, azzal együtt, hogy nyilván szeretnék beszélni a műsorokról is, a gyerekekkel való viszonyról is, de a jelenlét az egy olyan dolog, amire most azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy szükség lenne, és hogy a jelenlét az, ami egyre inkább kiveszendőben van a világból. De ezt értem akár a saját viselkedésemre is, amikor egy nap nagyon sűrű és hosszú, hogy nagyon sokszor veszem észre, hogy azt se tudom, hogy oda, hogy zártuk a beszélgetést, hogy köszöntünk, figyeltünk egymásra, tehát hogy nem vagyunk jelen az életünkben.
Az az igazság, hogy ez a jelenlét, amivel én foglalkozom, ez nem a mindfulness.
Nem, én se arra gondolok, hanem az, hogy amikor valakivel valamilyen dolgom van, abban a két mondatban, öt percben ott vagyok-e, működtetem-e azt az egészet, adok-e magamból valamit, ezért. Mit kapok ezért, mi az, amit magamról közvetítek, és így tovább.
Hát a jelenlét az az emberi minőségünk érezhető áradása. Beszél arról, hogy milyenek vagyunk, pletykál arról, akár akarjuk, akár nem. Mm-hmm. Pletykál arról, hogy mit gondolunk magunkról, mit gondolunk a másikról, és mi a szándékunk abban a beszélgetésben. Most aki önazonosan, szabadon tudja engedni az emberi minőségének minden spektrumát, ahhoz könnyebb kötődni. Általában az emberi kötődés az érezhetőséghez kötődik. Akit szeretünk, azért szeretjük, mert ő érezhetően szerethető. Akit nem szeretünk, azt azért nem szeretjük, mert érezhetően nem szerethető. Van, aki fölülről beszél velünk, érezzük, hogy fölénk helyezkedik, nem szeretünk vele lenni. Tehát minden, ami velünk történik, azt az érezhetőség hangolja föl. És sajnos a tudat átveszi a szerepet, és az érezhetőség hátra került. Tehát az emberi kommunikációban sokkal kisebb szerepe van annak, hogy én érezlek téged, és arra, amit érzek, arra reagálok, és úgy működöm én, hogy te is érezd a emberi minőségemet, tudjál hozzám kapcsolódni az érzéseiben.
De az, hogyha diszharmonikusan érzem magam egy kapcsolatban, vagy bizonyos szituációkban, akár legyen ez munka, amikor valakivel folyamatosan együtt kell működni, tudok ezen változtatni azzal, hogyha erre a minőségemre odafigyelek, vagy ezt megpróbálom áthangolni?
Így van. A tréningeim tulajdonképpen arról szólnak, hogy fölhangoljuk az embereknek azt a minőségét, amilyenek szeretnek lenni. Ezt a minőséget sokszor eltakarja a gyerekkori, ifjúkori frusztráció, és eltakarja az elvárás. Tehát az ember ott működik, ahol legbiztonságosabban érzi magát. És ez nem biztos, hogy az a minőség, ami az ő legszebb minősége. Tehát a játékokban kikapcsoljuk a tudatos agyat, kikapcsoljuk a kontrollt, és bekapcsoljuk azt a minőséget, ahol csak érzéssel kommunikálunk, és amikor nem az agy működteti a kommunikációt, hanem az az érzés, amiben szeretek önmagam lenni, akkor egy nagyon furcsa minőségbe kerül az ember, olyasmi minőségbe, mint gyerekkorában, vagy mint amikor valaki szerelmes. Mert amikor szerelmes vagy, akkor nem agyalsz rajta, hanem abba vagy.
Akkor ez van.
Igen, hogy ez jó veled. Jó vele lenni, jó nekem ez az érzés, hogy ez működik. Na most ezt a működést kéne működtetni a mindennapokban, és erre vannak nagyon érdekes fölhangoló gyakorlatok, később pedig az, hogy hogyan lehet, amikor érzés az érzéssel tud kapcsolódni. Tehát, hogy automatikussal lehet tenni azt, hogy az én emberi érezhetőségem a másik emberi érezhetőséggel kerüljön kapcsolódásba. Tehát, hogy lehet például előhangolni azt, hogy a másik ember szeressen velem együttműködni.
Igen, tehát van erre ráhatás?
Abszolút. Az én minőségem előhangolja azt, hogy hogyan viszonyuljanak hozzám.
Tehát azt mondod, hogy ahogy te megfogalmazod magad, és ahogy te viselkedsz, az már valamely, hát persze, tehát ez mondjuk egyébként igen, tehát ezt azért szerintem tapasztaljuk, csak egy másik dolog, hogy nem biztos, hogy erre így ránézünk.
De ez nem egy tudatos tevékenység. Nem, pont igen. Az a lényeg, hogy a gyakorlással ezt automatizmussal lehet tenni, de gondoljunk csak arra, hogy a Federert vagy a Djokovicot hányan szeretik. Mitől? Vagy gondoljunk a Diana hercegnőre. Ugye, hogy nem csinált extrákat, csak egyszerűen szerethető volt. Vagy gondoljunk az Endre Juditra, vagy a Kepes Andrásra, hogy a személyiségében van valami olyan vonzás, amitől azt érzem, hogy amikor ő beszél, vagy vele vagyok, akkor jó vele. És
ennek egyébként megvan az inverze is, hogy vannak emberek, akik pedig nagyon okos dolgokat mondanak, nagyon jó, érdemes meghallgatni, de egyszerűen nem jó a közelébe lenni.
Pontosan, hát ez amiről beszélünk, hogy az érezhetőségünknek van egy érintése. És mivel ezt az emberi minőséget és érezhetőséget a múltunk kapcsolta be és hangolta föl. Ezért, ha elfogadó és szeretetteljes volt a fejlődésünk, akkor természetesen tudjuk ezt vállalni. Akinek nehézségek voltak a fejlődésében, ott már játszmázások vannak, eltakarások vannak, szerepjátszások vannak, olyan szerepjátszások, ahol az egyén biztonságban érzi magát. Tehát nem meri beletenni a megfelelő érzést a kommunikációba. Pedig az érzéshez lehet kötődni. Most csak gondoljunk arra, hogy a szerethetőség vonza a szeretést. Tehát ha valaki szerethetően működik, akkor az megnyitja a másiknak a jó indulatát. Bekapcsol egy pozitív előítéletet. Ez mindenhol működik, tehát az életünk minden területén, a barátságban, szerelemben, karrierben, ez a fajta jelenlét, áradás, előhangolás, az sorsdöntően hat az életünkre, mert abban a pillanatban, amikor én jól működtettem ezt az érezhető szerethetőségemet, elfogadtak, akartak velem lenni, jó veled érzésbe került a másik, és ez hatással van a párkapcsolatomra, hatással van a karrieremre, az üzleti és egyéb viszonyulásaimra.
Oké, tehát hogyha én szerethetővé teszem magamat, és azt küldöm előre magamból, az megcsinálja a terepet arra, hogy azzá is váljak. Mi van akkor, vagy hogyan lehet azon segíteni, hogyha én önmagamra való gondolásom miatt nem vagyok szerethető, és ez alatt azt értem, amikor mondjuk az ember frusztrált, nehéz a napja, nehéznek gondol mindent, összecsapnak a feje fölött hullámok. Szerintem ez a hallgatóknak nem idegen, hiszen ugye egy ilyen nagy cséphadaróban élünk többnyire. Akkor simán lehet, hogy nem vagyok szerethető azért, mert ugye önmagamat is kergetem.
Ez pontosan így van. Én azért inkább úgy fogalmaznék, hogy előhangoló hatása van a kisugárzásomnak, és aki panaszkodik, aki rossz indulatú, aki erőszakos, az negatív előhangolást működtet. Na most, ha én rossz paszba vagyok, és hát a mai világban vagyok be, hogy nagyon sok ember van.
Hát meg az szerintem nem szól másról, már bocsánat, nem akarok általánosítani, de nekem ez egy nagyon erős tapasztalat az utóbbi időben, hogy nem szól másról a narratívája a legtöbb embernek, és lehet, hogy ebbe én is beletartozom, mint arról, hogy mi nem az ő dolga, mi nem az ő felelőssége, tehát, hogy, hogy tudod, van ez a told ki a határaidat, lehet, hogy ez van túlzásba víve, tehát nem az együttműködésről szól, ezt akarom mondani, hanem arról, hogy mi az, amihez nekem nincs is közöm, és nem velem kell, és nem nekem kell, ez van hangsúlyozva, és kevésbé az, ami köztünk kell, hogy működjön.
Igen, hát a mai világban felerősödnek ezek a negatív hatások. Nekem az a taktikám erre, hogy ha ér egy negatív hatás, és hát ér, hát kit nem ér, akkor nem etetem azt a szituációt, azt az érzést. Mert ha elkezdek rá gondolni, vagy beszélni róla, vagy idegeskedni rajta, akkor az elkezd növekedni.
Igen, az hatalmasodik.
Tehát hagyd mondjak egy példát, hogy elindultam fürdőbe, és otthon hagytam a felszerelést a fürdőhöz. És akkor hát mondtam, akkor így jártam, és vettem egy kanyart, és elmentem vérvételre, mert nálam volt a vérvétel.
Az viszont ott volt az a cucc.
És ott voltam, igen, és képzeld el, mellettem ült egy kisfiú, aki nagyon félt a vérvételtől, és mondtam, hogy hát, te képzeld el, hogy egyszer voltam vérvételen, és hát rá lehet szokni erre. Már hogy ez egy jó dolog. És amikor szólítottak, akkor úgy fölcsaptam a két öklömet a levegőben, na végre! És amikor kijöttem, akkor mondtam a kisfiúnak, nagyon jó volt, legyél bátor! Tehát tulajdonképpen egy rossz dolog történt velem, hogy nem hoztam magammal az úszónadrágot a szappantörő között, és nem idegeskedtem rajta, hanem elindultam egy másik irányba. Tehát ha valami rossz...
Gyorsan váltottam.
Igen, ha valami rossz ér, akkor azt nem etetem, hanem hátra teszem, és elkezdek valami olyat csinálni, ami egy más megoldás. Sőt, amikor ilyen tartósabb, rossz érzésben vagyunk, akkor mindig keresek olyan tevékenységeket, amik jó hatással vannak az érzéseimre. Meghallgatok egy zenét, egy olyan zenét, ami jól esik. Ha olyan lemegyek biciklizni, vagy csak... leülök a parkba, és nézem a növényeket, az embereket. Tehát, hogy ez, ugye azt mondom, hogy az én emberi minőségem előhangolja azt, hogy hogy viszonyuljanak hozzám. Most nekem is meg kell tanulni, fölhangolni magamat ahhoz, hogy úgy tudjak működni, ahol szerethető vagyok, ahol szeretem magamat, és szeretem az életet.
Hát igen, ugye ez volt az, akkor ezek szerint a te tanácsod, hogy hátra tenni azt, ami rossz érzést kelt, de azt is tudjuk, hogy valahol azért muszáj azt megdolgozni, feldolgozni.
Az így van.
Úgyhogy ez is egy kérdés, hogy mikor veszed elő, és akkor mennyi időt, vagy mit, hogy szánsz rá bármit is.
Ez pontosan így van. Itt talán megint az a kérdés, hogy melyik oldalról közelíted meg a problémát, a mérgelődő és persze, elégedetlen. Vagy pedig abból, hogy hát ezt megoldjuk. Na most vannak olyan helyzetek az életünkben, az enyémben is van ilyen helyzet, amit nem tudok megoldani. Ha nem tudom megoldani, akkor pedig a legfontosabb dolog az elfogadás. Szoktam hangoztatni Vörös Sándor idézetét, hogy nem kell ismernem sorsom, mert sorsom ismer engem. Tehát ha én mindent elkövettem, ami emberi minőségem által elfogadott, és olyan, amilyen én vagyok, és valami nem sikerül, akkor annak nem kellett sikerülni. Akkor azt mondom, hogy hát nem lehet mindig jól járni az életbe. És hogyha ezt magamévá tudom tenni, akkor nincs a mérgelődés, nincs az erős frusztráció, hanem van egy elengedés.
Ezt szerintem egy bizonyos, és ez mindenkinek személyiségétől függ, hogy meddig próbálkozik, és tudod, van az, aki a végtelenségig kitart, és aztán valami mégiscsak történik, és akkor arra szoktuk mondani, hogy hát pedig menni kell körömszakadtáig. Van, akinek lehet, hogy nincs akkora kitartása, meg tud fordulni, el tudja engedni, és tudja ezt mondani, amit te. Én erre azt gondolom, hogy valószínűleg tényleg azt kell egyénenként lemérni, vagy magamba megmérni, hogy nekem ez, ennek hol van az a határa, amikor már kártékony.
Igen. Na most ez tőlem elvesz.
Igen.
És meg tudom oldani, vagy nem? Egyébként egy jellemző mondat, ugyancsak amikor vitás helyzet van, akkor én szoktam mondani, hogy egyezünk meg abba, hogy ebben nem egyezünk meg. Mert ezzel elvettem az élét annak, hogy elkezdődjön egy olyan harc, amiben az egyik a másikat le akarja győzni, és sokszor ebben nem megengedett eszközöket is használ, ami frusztrációt okoz. Tehát teljesen fölösleges olyan konfliktusba, harcba belemenni, aminek nem lesz pozitív végeredménye. Tehát az életben ez az elengedés és pozitívra hangolom, ez nem az a mindenből jót csinálni,
hanem, igen, vannak helyzetek, amiből nem lehet.
Így nyilván. Van, hanem amiből nem lehet, azt elfogadom, amiből lehet, abból pedig igyekszem úgy működtetni az életet, hogy jól érezzem magam a bőrömben.
Igen, és van az ima, csak nem fogom tudni én sem pontosan idézni, ami ugye ezt fogalmazza meg, és azt kéri, hogy tudja különbséget tenni a kettő között. Te hát, lehet, hogy tudod ezt a pontosan szó szerint,
De például jellemző, pont Vörös Sándort olvasva fogalmazódott meg bennem, hogy mindig azt szoktam mondani magamnak, hogy hát legyen úgy, ahogy lennie kell. És ez a legyen úgy, ahogy lennie kell, ebben nincs benne az, hogy mindig úgy lesz, ami nekem jó.
Az igaz.
Tehát olyan nincs. Tehát ez egy téves hozzáállás az élethez, hogy nekem mindig jól kell járni. Mindig olyan helyzetbe kell kerüljek, ami megvan írva, tehát az én minőségem belekerül egy szituációba, egy kapcsolódásba, egy interakcióba, és akkor, ha én azt magamat vállalom, akkor lehet, hogy abban a helyzetben nekem nem kell jól járni, hanem akkor azt el kell engedni.
Ha egy ilyen jelenlét tréning után vagyok, és azt mondom, hogy jó, akkor gyakorolom azokat a dolgokat, amiket ott tanultam, ugye ebben vannak páros gyakorlatok, játékok. Én egyszer egyébként régen, valamikor nagyon a távoli múltban részt vettem egy ilyenet, de hogyha én ebbe aktív maradok, akkor mi az, amit te gondolsz, vagy tapasztalsz, hogy mit ad ez hosszú távon az életemhez?
Fölhangol abban a minőségbe, ha ezt tartósítani tudod, amilyen szeretsz lenni.
Igen, ugye ez a cél.
Igen, és mindenki,
ezt megtartom.
Mindenki ott működik a legjobban, amilyen szeret lenni. Most ha ezt gyakorolja rendszeresen, akkor átalakulnak a kapcsolódásai, mert a szerethetőség vonza az együttműködést. Tehát fölhangolom a másikat, hogy velem együttműködő legyen. És én is jól érzem magam a kommunikációban, a helyzetekben. Uh-huh. Most gondolj arra, hogyha valaki panaszkodik, azoktól menekülnek, vagy valaki mindig rosszat mond a másikról, azoktól menekülnek a többiek.
Mert igen, sok esetben.
És vannak olyan emberek, akinél azt érzed, hogy mennél oda hozzá, mert jó vele beszélgetni, jó vele lenni. És mindenkiben van egy olyan minőség, amilyen különleges, szerethető. Például csak mondjak egy alapdolgot, hogy a kommunikációban azt érzi a másik, hogy figyelek rád, fontos vagy nekem. És már is jobban érzi magát az együttben. Most ebben a tréningben 80%-ban olyan gyakorlatok vannak, amiben nincs is beszéd. Tehát bekapcsolunk egy olyan működést, ahol ez a fajta figyelem, összehangolódás, érzés fölerősödik. Hát csak gondoljunk arra, hogy a csendben hogy kiabál egy féltékenység, egy irigység, egy gyűlölet, pedig meg se szólalt valaki. Uh-huh. és a csendben felerősödnek az én emberi minőségeim is, meg a másiké is. És például milyen érdekes, hogy lehet a csenddel haragot szelídíteni. Lehet vágyat kelteni. Lehet távolságot tartani, közelíteni.
Igen, ezeket mind meg lehet csinálni, igen.
És mi a tréning alatt folyamatosan játszunk. Olyan játékok vannak, amikor az ember belekerül olyan helyzetbe verbális kommunikáció nélkül, amiben ezek a működések kezdenek el aktiválódni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most muszáj egy kis zenét adnunk, de maradjatok ti is, mert vendégem Mikola Péter, előadó művész, zenés játszótárs, az emberhangoló jelenlét tréning trénere és az Orkamesék írója.